Hé, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban.
Szeptember 5-ével elrajtolt a régi társaság. Bocsánat, mert most
igen,
szúrt
nekem
le a
rossz emlékű sólyom.
Ezt akartam mondani én is, hogy...
először, ugye, ami próbálkozott.
Meg szerintem az újságolvasóknak, hogy na, igen, megint egy légi társaság.
Ami addig jutott, hogy lepemzlisztek, lemázoltak, fölcímkéztek, fölmatricáztak egy repülőgépet, de több nem lett belőle. Itt én már azt hiszem, hogy már most előrébb tart az Aero Express. De hát nagyon izgalmas, hogy kik és miért gondolják azt, hogy légitársaságot indítsanak idehaza. Nem beszélve akkor, amikor egy válság közepén vagyunk, bár az kétségtelen, hogy az utazás az most éppen azon rántottak egyet így a járvány utáni időszakban. Kérdés, ugye, hogy majd az előttünk álló recesszió mennyire veti vissza. Na mindegy, ez messzire vezet. Lényeg az, hogy Somogyi Tóth Dániellel, az Aero Express alapítójával fogunk arról beszélgetni, hogy hát honnan jött az ötlet. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát először engedj meg egy személyes kérdést, légy szíves, mert ha valaki videón néz bennünket, akkor téged egy karmesteri pálcával
és gondolhatná, hogy valamit összekutyultunk.
És nem értik, hogy mi légitársaságról beszélgetünk egy karmesterrel?
Hát nézzétek, ezt én megmondom őszintén, hogy szinte gyerekkorom óta hordozom ezt a terhet, hogy akkor most hogy is van a repülés meg a zene.
Aha.
Hogyha már ezt megkérdezitek, akkor el kell mondanom, hogy majdnem mivel én is pilóta lettem, ahogy annak normális esetben lennie kellett volna. Uh-huh. Abból a szempontból, hogy gyerekkorom óta én a repülés mámorában éltem, és édesapám folytán, aki Ferihegynek egyik vezetője volt, és aztán amikor kiderült a zenei tehetségem is van, akkor kellett egy döntést hoznom egy ponton, hogy melyik a fontosabb. Nem volt fontosabb, ezt ki kell mondanom, ennyi idő távlatából talán már kimondhatom. Mai
látszik, azt hiszem most pont azért beszélgettünk, mert látszik, hogy nem sikerült nagyon elválni az egyet.
Megpróbáltam többször is, de nem sikerült. És 14 éves koromban aztán hoztam egy olyan döntést, hogyha zenész leszek, akkor mellett a repülés valamilyen módon jelen lehet az életemben, de hogyha elmegyek pilótának, akkor még malév pilótának nyilván, akkor én nem lehetek professzionális zenész, tehát akkor annak vége van.
Aha.
És akkor ez a fajta összehasonlítás döntötte el, hogy akkor alapvetően zenész leszek, és amellett majd valahogy lesz a repülés. Hát az, hogy most...
Tehát azt kellett kisilabizálni, hogy lehet a kettőt megtartani, és ez volt a legjobb felállás.
Igen, 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 ez így van. Szóval valóban ez... Ez kicsit első hallása nehezen érthető lehet, viszont 19 éves koromban már a Zeneakadémia mellett már vállalkozó voltam, és azzal az unokatestvéremmel, akivel különben a hidropán repülést csináltuk meg idén, és az is elég sokat volt a sajtóban, a Marcival, elkezdtünk légifotókat készíteni, amikor ő szintén alig 20 évesen már Cessna repült, és az a tevékenységünk az egy elég fontos dolog volt, mert akkor tudjátok, nem volt még Google Earth, meg nem volt drón lehetőség, és azt, hogy néz ki felülről a világ, akár egy falu, akár egy gyár, akár egy ipari terület, azt úgy tudtuk megmutatni, hogyha lefényképeztük felülről, és ezzel kezdődött az én repülős, hát akár azt mondanám, nem mondani, hogy üzleti életem, ami aztán egy teljesen non-profit irányba ment át, én önkéntes módon, tehát önkéntes alapon vezettem 10 éve már az Aeropark Repülőmúzeumnak a fejlesztési ügyeit. Arra létrehoztunk egy közhasznú non-profit Kft-t, ami teljesen magánhátterű Kft, mindenféle támogatást nélkül, és csak jegybevételekből, és a Budapest Airport támogatását azért mindenképpen ki kell ebben emelnem, mint fantasztikus partnert, tudtuk eljuttatni az Aeroparkot egy olyan pozícióba, ami Magyarországon az egyik legnépszerűbb kiállító helyet jelenti. Szóval ez a kicsit az előzmény.
Én értem, hogy nagy a szerelem meg minden, azt nem értem, hogy az időben hogy jön össze. Tehát ez két egész emberes történet, minimum kettő. Tehát, hogyha egybeveszünk, hogy egy vállalkozást csinál valaki, meg még non-profit módon üzemeltet egy aeroparkot, akkor az egy, meg a karmesterkedés is egy. Ez hogy van?
Hát ez úgy van, hogy sajnos az utóbbi ez azzal járt az utóbbi két évben, kevesebbet zenéltem, mint amennyit ideálisan.
Tehát valahol ez.
Vissza kellett vennem. Másik pedig az, hogy azért mindenhol kiváló csapatokat tudtunk a társaimmal építeni, és ez igaz Debrecenben a Kodály Filharmóniára is, ahol, aminek ugye, vezetője vagyok, a Debrecen főzeneigazgatójaként, és a Csokonai Színház is egyfajta zászlóshajója a debreceni zenének. Ezeket vezetem, és olyan csapatok vannak, akiket sikerült felépítenünk az elmúlt időszakban, akár az Aeroparknál is, hogy ez a stratégiai irányítást jelenti leginkább. Tehát nagyon szeretnék mindenben sokszor a részletekben is dolgozni, de ez sokszor oda szorul, hogy stratégiai irányítás van, és emellett most a Covid kapcsán azt el kell mondanom, épült fel ez az egész AeroExpress dolog, amikor volt, legalábbis úgy tűnt, hogy van egy kis idő, amikor olyan dolgokkal tudunk foglalkozni, amivel különben nem lehetne, vagy korábban nem lehetett, és volt egy megrögzött dolog a fejemben, hogy nem jöhetünk ki úgy a Covid-ból, ahogy belementünk, hogyha most felszabadul egy kis idő, és kevesebb koncert van, akkor meg kell nézni, mit lehet tenni a vízirepülésért, amit olyan régi nagy álom, meg kell nézni, hogy amellett, ami felmerült, hogy egyre inkább láttam, és sok visszajelzés alapján, hogy Magyarországon a regionális repülés hiányzik, azzal is lett egy koncepció, és akkor na hát ez
világos.
Aztán végül nagyon nagy haladtunk.
Honnan jött ehhez a tőke? Mert azért légitársaságot alapítani egy laikus szempontjából mégsem ugyanaz a kategória, mint mondjuk egy sima, akárcsak ipari, vagy bármilyen szolgáltató vállalkozást indítani.
Nem kellett, erre az a rövid válaszom, hogy nem kellett légitársaságot alapítani. Tehát említettétek itt az előbb a Sólyom dolgot, és igazság szerint ez az egész légitársaság kérdés valahol a tudatom alatt már akkor foglalkozhatott, amikor ez 8 éve talán ez a sztori volt, és egyszerűen nem fért a fejembe, hogy hogyan állíthat magáról valaki azt, hogy van egy légitársaság, amikor nyilvánvalóan ennek az alapkövetelménye is láttalak. És egy légitársaságot létrehozni, az egy borzasztóan nagy, hogy mondjátok is, minden szempontból egy olyan roppant, hatalmas tömegű feladat, ami hát egy busztársaságot is feladat létrehozni.
Hát igen, csak de most az AeroExpress is a magyar sajtó légitársaságként
emlékezik. Hát így van, hát csak hogy az, 31 éve.
Aha.
Ha úgy nézzük, ezt érdemes ezeket a cikkeket elolvasni, esetleg amiket ezügyben megjelentek, tehát az AeroExpress fő tulajdonosa a Bézer Lines, ami egy magyar, talán mondhatom ezt így, hogy a kettes számú EOC-val rendelkező, tehát ezt talán a hallgató egy része tudja, hogy a légi személyszállítási alapengedélyek, ugye azok, amely legnehezebb felállítani, azokból a Magyarországon a kettes számú, az ő, az egyes volt a Malév. Csak mivel a Wizz mindig úgy dolgozott, hogy repülőgépes szolgáltatást adott valamilyen szervezetnek, régen a Malévnek, a mentőszolgálatnak, Budapest Airportnak, Ellerinek, és aztán miután Malév leállt, Finnországban szintén egy finn partnernek légitársasági tevékenységet végez, úgy, hogy a nagyközönség ezt nem látja, mert nem vele kerül, mint termékkel, mint brenddel kapcsolatban, és gyakorlatilag itt arra volt szükség, hogy van egy magyar légitársaság, pont az abban a kategóriában van, ami Magyarországon hiányzik, és valamilyen abszurd módon ez a légitársaság Finnországban dolgozik hosszú-hosszú évek óta, és azt gondoltuk, hogy meg kéne azt azért vizsgálni, hogy erre azon a területen Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében, ahol vannak olyan távolságok, vagy vannak olyan útvonalak, amik fontosak lennének, de nincsenek megoldva, mert vasúton nem lehet eljutni Erdélybe rendesen, közúton, hát is elég siralmas a megközelítés lehetősége. Próbáljunk olyan alternatívákat felállítani, amikre különben megvan a képesség, meg megvan.
Igen, de akkor itt jön a képbe a következő kérdés, hogyha ez üzletileg megérni, akkor miért nem repültek rá az úgynevezett fapados nagy légitársaságok, a Wizz Air, a Ryanair vagy az EasyJet?
Azért, mert sokszor olyan útvonalakról van szó, ami ezeknek a tisztán a légitársasági megtérülést figyelembe vevő szervezeteknek vagy vállalatoknak nem éri meg, mert akkora utasforgalom nincs. Uh-huh. Vagy akár a repülőtér nem akkora, ami létesül. Mondok egy példát. Az a reménység, hogy Erdélyben lesz egy új repülőtér, különben kettő is, és ezek közül az egyik a legtávolabbi területeken van, de a mérete nem alkalmas arra, hogy egy nagy Airbus-t vagy Boeing-ot fogadjon. Uh-huh. Viszont a mi kisebb repülőnk kategóriához tökéletesen illik. És ez a fajta regionális repülés, ami a nehezen megközelíthető területek, de viszont gazdaságilag fontos területeknek az összekötését célozza meg, az a világon, és jelenten Európában mindenhol, jellemzően állami közfeladat jelleggel
igen.
működik.
Egyébként
működik nálunk a finnországi üzemben is.
Aha, egyébként ez időben vagy pénzben megéri, vagy megérheti egy utazónak? Ezt azért kérdezem, mert azért a Kárpát-medence az elég kicsi. Jó, mondtad Erdélyt, és jártam én is arra, nem egyszerű kijutni, de azért autóval mondjuk Zágráb, vagy Ausztria felé, vagy a felvidékre azért viszonylag könnyű eljutni.
Hát nem is oda tervezünk járatot.
Aha.
Csak én azt gondolom, hogy egyfajta zöld gondolkodással is onnak van értelme regionális repülésben, aminek a földi alternatívája, vagy vasúti alternatívája az vagy nincs, vagy tragikus. Tehát az nem Zágráb felé keresendő, meg Grác felé, ahova pikpak eljut az ember mondjuk Budapestről. De hogyha szeretné csinálni akár csak egy Kolozsvár, ami az egyik legközelebbi erdélyi település üzleti utazóként, akkor azt most meg tudod tenni, talán ennyit mondhatok, hogy reklám nélkül, de hogy reggel felülsz a repülőre, hétkor, és délután már nem az, hogy ott vagy, mert autóval akkor érnél oda, mikor repülővel már meg is jártad oda-vissza, úgyhogy ott egy ebédet, egy üzleti ebédet elköltöttél. Uh-huh. Kolozsvár, szóra, akkor már megint Pesten vagy. Míg, ha most beleülnénk az autóba, Kolozsvár céljából, akkor hát tudom, kettőre talán.
Egy nap alatt nem fordul meg az ember. Mondtad, hogy állami feladat ez a regionális repülés. A magyar állammal ti kerestek kapcsolatot ez ügyben, ha már véleményes szerint állami feladat egy ilyen szolgáltatás fenntartása.
Nem azt mondom, hogy állami feladat, de ahol ilyen tevékenység van, ott általában az állam mögötte van. Ez így van a MIFIN operációnknál is, ott is az állam a megrendelő, illetve nem kell messzire menni, nem csak Skandináviában, az Erto vidékén van ilyesmi. Horvátországban a legújabb hírek szerint a horvát kormány 80 millió euróval támogatja, és most ugye értek, és ezt nem azért mondom, mert mi nem ezt akarjuk, hanem ennél szerintem sokkal hatékonyabb dolgot szeretnénk, de 80 millió euróval támogatja a belföldi légiközlekedést, és nem csak olyat, hogy Zágráb Split, mert mondjuk olyan is mondjuk van, de Zágráb Eszéket. Aha. Tehát ez ennyire nem kell messzire menni, hogy az állam és a regionális repülésnek a viszonyát az ember példákon mutassa. Mi nem, természetesen nem azt szeretnénk, hogy legyen Budapest-Győr járat, mert valami indokolatlan szerintünk.
Volt ilyen repülés Gizi, igen, miért tudna erről
igen,
mesélni.
Igen. Van, de akkor még nem volt vasút.
Akkor nem volt, igen.
Lebombázták a hídakat a háborúba. Tehát reméljük, hogy hát ilyen nem lesz, és nem azért kell.
Nagyon fogy az időnk, hogy állnak a járatok? Igen. Elindultak, vannak?
Elindultak, és nyilván, mivel nagyon gyorsan el kellett indulnunk, mert pont amiatt, amit mondtatok, hogy van egyfajta bizalmatlanság, igen, hogy na persze, majd repülni fog, persze. Sajnos Magyarországon nem lehetett máshogy légitársaságot indítani, vagy szolgáltatás, mint hogyha repül, és ezért lassabban töltődik föl, de ez nagyon szépen benne a foglalások fölfelé, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok. Ez egy két hónapos időszak, ugye, ahogy mondtam, ez egy próba üzem, és igen, keresünk az állammal a kérdésetekre válaszolva a kapcsolatot, és a tegnapi nap folyamán volt is egy olyan
egy ígérvényt kaptatok, igen.
Az állam is kifejezte, hogy ez érdekes, aztán meglátjuk, hogy reméljük, hogy sikerül. Úgy,
hát követjük a sorsotokat, izgalmas történet, köszönjük, és nagyon gratulálunk hozzá, úgyhogy szerintem még fogunk beszélgetni. Köszönjük ezt. Köszönöm is. Lesz. Szép napot, szervusz.
Köszönöm szépen, nektek is szép napot. Szia.
Somogyi Tóth Dániellel, az Euro Express.
Közben én utána néztem, hogy ne őtőle tudjuk meg, mert ugye kritikus lehet az, hogy nagyjából mennyibe kerül egy ilyen utazás, és ahogy én így néztem, tájékozottam az interneten, 30 és 90 euró között vannak a jegyek.
egy desztinációba, mely ez ilyen dupla vét repül, azt hiszem.
Nem tudom pontosan, hogy, de én ezeket az árakat találtam. Nem tudom, meglátjuk, hogy ez az üzleti modell mennyire érdekes, igen. De minden esetre egy érdekes kísérletről van szó.
Hírek jönnek, aztán jövünk vissza, az is érdekes lesz, hogy miért fontos egy nagy kereskedelmi vállalatnak, hogy a dolgozóit edukációs programot indítson fenntarthatósággal kapcsolatban, mert ugye a DMS csinálja.